Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Új mederbe kerülhet az Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsolata a 46. amerikai elnök beiktatásával. Miben lehet más Joe Biden, mint Donald Trump? Hamarosan erről lesz szó. Előtte azonban az új év feladatairól annak apropóján, hogy a portugál soros elnökség programját mutatták be szerdán az Európai Parlamentben. Fóris György, uniós szakértőt kérdezem.
Az, hogy mit akar az EU alkotó tagországcsoport közösen kezelni, az egy eredetileg elképzelt közösen határozás, majd pedig az eseményekre történő válaszlépés. Valaminek kapcsán felmerül, hogy ezt is közösen kellene tenni, így vált közösen kezelt ügyé például az addig szigorúan szuverén témakörnek számító nemzeti költségvetések elfogadása is, meg kiderült, hogy ezt tudja veszélyeztetni a közös pénzt az eurót. Az egészségügy évtizedeken át nem merült fel, hogy közösségi kompetenciába kerüljön, klasszikusan nemzetállami terület volt. Ebben az új helyzetben viszont igen, igényként merül fel, hogy annak sok vetületét, minimum az ilyen válsághelyzetet teremtő extrém következményeket tudják közösen figyelni, kezelni, eszközökkel ellátni, és a tagországok között harmonizálni, illetve egyeztetni. Ez egy újabb területe lehet annak, ahol az integráció, ha most az integráció a tagországok készszerű együttműködését értjük, megjelenhet. Tulajdonképpen 2020 ilyen szempontból nem csak abban volt valóban vízválasztó, hogy nagyon súlyos problémára a probléma megoldási képesség megmaradt, megerősödött, hogy erre megvan a mód, hanem abban is, hogy ez sok apró területeken megjelent. Gondoljunk arra, hogy például megállapodás született a bankunió erősítését szolgáló olyan nagyon fontos eszköz, az Európai Stabilizációs Mechanizmus, ami egyfajta Európai Valuta Unió, a Nemzetközi Valuta Alap mintájára, tehát európai valuta, európai monetáris alap, ha úgy tetszik, mint végső hatalmas félmilliárd eurós mentő hátországa minden Európai Uniós pénzügyi azt megelőző intézkedésnek. Erről is megszületett a megállapodás, ez nagyon eltűnt a fél év eseményei között, nem látszott, holott ezt teheti lehetővé az, hogy amennyiben a betétgarancia rendszerről is megállapodnak, akkor létrejön egy összeurópai bankuniós rendszer, ami pénzügyi vonatkozásban már-már egy federatív intézményrendszerként tud működni majd a jövőben.
Tehát akkor az alapkérdésre mégiscsak az lett a válasz, hogy akkor az integráció az egyre inkább csak erősödik azzal együtt, hogy kivált az egyik legjelentősebb tagállam.
Mint mondtam, a tagállam kiválásának a traumája az nem a kiválás jogi szempontból bekövetkező utolsó pillanatában történik. Sokkal nagyobb volt a trauma a döntés meghozásakor a népszavazás után, és ennek nagy részét már feldolgozták, beáraszták, megmagyarázták, és próbálnak vele együtt élni. Ennyiből a 2020 a közvetlen kihívások és teendők szempontjából értékelhető elsősorban, és ilyen szempontból végül is kezelésre képes, problémákat megoldani tudó végbizonyítvány született az egészből, ami még ráadásul egyes vonatkozásokban mélyít is, és ennyiben valóban integrációt erősítő hatású is lehet. Azért ennyire mégsem rózsaszínű a kép, mert van egy vonatkozás viszont, ahol egy elég súlyos törésvonalat is felfedett, nevezetesen az, hogy ideológiai elvi értékek szintjén, politikai prioritások szintjén folyó viták területén viszont egyre felismerhetőbbé válik egy törésvonal és egy szembenállás. Azért azt a lengyel-magyar vétót a jogállamisági feltételrendszer kapcsán a közösségi pénzek felhasználásához közheti jogállamisági feltételekről van szó. Ne negligáljuk, mert ez egy nagyon fontos jelenség volt, még hogyha egy kompromisszummal a konkrét jogszabály jövője egyelőre megoldást is nyert. Azok az érvek, amikkel a lengyel és a magyar vezetés dolgozott, és amelyeknek azért van támogatottsága sok szempontból a visegrádi országok körében is, sőt esetleg más országokban is, minimum belpolitikai ellenzéki oldalakon, azért nagyon is figyelmeztető jel arra, hogy az Európai Unió jövőjét működtető alapértékeit tekintve, gondoljunk itt a liberális, illiberális viták egymásnak feszülésére, ami most már évek óta tart, igenis van egy élesedő véleményeltérés, ami konkrét esetekben akár olyan konfrontatív helyzeteket is létre tud hozni, mint 2020-ban a közösségi finanszírozás adott esetben történhető blokkolása lett volna. Ez már egy nagyon konkrét, komoly jelzése volt a bizonyos ideológiai megközelítésekkel egyet nem értő országok részéről a többiek felé, itt pedig már akkor, ha úgy tetszik, akkor az EU-t alkotó országok közötti alapvető véleménykülönbségeknek egyfajta manifesztálódása történt meg, ez a maga nemében egy rendkívül fontos fejlemény volt, amit a jövőben mindenképpen kezelni kell tudni, vagy megtalálva közös alapokat mindazok között, akik most látszólag bizonyos nagyon fontos szempontokat másképp látnak, vagy pedig mechanizmusokat kialakítva arra, hogy ezt a jövőben az ilyen ügyekben egyet nem értő országok hogyan akarják kezelni.
Tehát, hogyha nem adódnak majd újabb problémák, akkor 2021 leginkább arról fog szólni, hogy a meglévő 27-ek hogyan éljenek majd együtt, milyen értékek alapján?
Rendkívül sok konkrét teendő marad 21-re. Az elmúlt percekben egy szót nem szóltunk például a migrációs válságról és annak csomagjáról, nem szóltunk, mert egyszerűen az egész dosszié állt. Volt egy bizottsági javaslat, de nem történt előrelépés a kezelésében, a német elnökség például ezt új hagyon félretette, nem fért bele az életébe. Ez részben azon is múlt, hogy a járvány miatt egyszerűen az esetek többségében nem zajlott személyes találkozó, hanem csak videokonferenciák, ahol azért a finom kompromisszumok kihordása, a kétoldalú külön egyeztetések sorozata egyszerűen nem tud működni, mint élőben. Ez szó mint száz. A migrációs politika kitermelése, kialakítása EU-25-ek körében egyszerűen továbbra is várat magára, most már 5 év óta. Ez úgy, ahogy van, átcsúszott 2021-re, miközben nyilvánvalóan halogatni lehet, de megoldatlanul hagyni nem, hiszen a sok számára csak népvándorlásként emlegetett globális jelenség általános vélemények szerint semmiképpen se fog eltűnni, míg ha Szíriában béke lesz is, mindazok a további okok, amelyek az embereket útrakerésre késztetik szerte a világon, változatlanul létezni fog. Tehát ezt például meg kell tudni oldani. Meg kell tudni oldani a 7 éves költségvetés beüzemelését, meg kell tudni oldani az újrakezdési alap működőképessé tételét, itt az még szerződést is kell tudni majd módosítani, csak egy apróság, ugye, miközben a 27 ország részéről reformprogramot kell beterjeszteni, ezt el kell tudni bírálni, ennek lesznek kiigazítási mechanizmusai, miközben a britekkel az új alapokon az együttműködés szintén új sínekre kell tudni helyezni, ennek is meg kell adni a napi rutinszerű működőképességét, ez is egy nagyon súlyos teendő. Miközben a bővítési folyamat, ami sok ország számára fontos, miközben sok ország inkább úgy érzi, hogy jobb lenne nem foglalkozni vele, ez egyébként egy fontos törésvonal is. De egy szó, mint száz, az egyelőre hivatalosan támogatottnak tekintett nyugat-balkáni bővítési folyamat gyakorlatilag nem lépett előre, Macedóniával, Albániával nem kezdődtek el a tárgyalások, Montenegróval, Szerbiával nem történt haladás, aztán a török problémáról még nem is beszéltünk. Ezek mind-mind nyitott ügyek, a klímát még szintén nem említettük, aminek kapcsán most célokat elfogadtak, de ennek aztán napi teendők szintjén lecsorgó következményei vannak, ezeket is kezelni kell tudni, EU szinten megígért módon majd finanszírozni kell tudni. Hosszan-hosszan lehetne sorolni, mi minden teendő van, ami 21-re marad, úgyhogy egyáltalán nincs arról szó, hogy ott majd a hátra lehet dőlni, és hagyni lehet, hogy guruljon a kocsi magától, hanem itt inkább csak az történt, hogy 21-ben azokat a közös döntéshozatali folyamatokat, mérhetetlenül túlterhelő körülményeket és akadályokat sikerült kiiktatni, amelyek miatt ezek megszületése és végrehajtása egyáltalán kérdésessé vált. Ennyiből 21 nem az egyszerű évek éve lesz, hanem a talán működőképes évek éve lehet. Amilyen kapcsán azonban még egyszer mondom, folyamatosan számítani kell arra, hogy az a fajta társadalmi modell értelmezési vita, ami most már egyre markánsabban látható, elsősorban Lengyelország, Magyarország kormányai és sok más egyéb kormány között, nem feltétlenül az összes Szlovénia kormánya jelenleg például, kimondva, ki nem mondva, láthatóan szimpatizálta sok magyar véleménye, miközben tudjuk, hogy a magyar-lengyel vélemények egy jelentős részével a másik két visegrádi ország is általában egyetért. De vannak országok, amelyek viszont markánsan megkérdőjelezik a jelenlegi magyar-lengyel kormányzati irányokat, gondoljunk a hollandokra, a franciákra, a skandinávokra, részben a belgákra. Ez a fajta értékértelmezési szembenállás különböző részügyek konkrét értelmezése kapcsán igenis újra felszíne kerület 21-be. Nem tudni még, hogy ez összeadódhat-e olyan kritikus mennyiségé, hogy általában az érintett Európai Uniós tagországok közötti EU modell értelmezési vitává is ki tud csúcsosodni, vagy helyi szinteken majd mindig kezelni tudják, de hogy jelen lesz, az biztos.
Foris György uniós szakértőt hallották. Új elnöke van az Egyesült Államoknak. Sokan várják a transatlanti kapcsolatok megújítását Joseph Biden-től. Gyévai Zoltánnal, az EU Monitor főszerkesztőjével beszélgettem.
A korábbi helyzethez képest egy 180 fokos fordulat következett be. Nyilván már bizonyos folyamatok elindultak az Obama kormányzat idején is, hiszen az európaiak már akkor panaszkodtak, hogy az Egyesült Államok igazából hátat fordít a térségnek, és nagyon Ázsiára, ugye Kínára fókuszál. Ez részben igaz is volt egyébként, ugye a NATO-ban is voltak viták, hogy az európaiak mennyit költenek ugye védelemre. Tehát ezek a viták elkezdődtek, csak ami változott ebben az esetben, nagyon, hogy Trump kíméletlen, hogy is mondjam, otthonba stílusa, ami tulajdonképpen elég volt ahhoz, hogy hát magára haragítsa a szövetségeseket is, de ugye ez csak a stílusról lenne szó, az nem lenne probléma, komoly kételyek merültek fel a Trump idején az Egyesült Államok térség iránti, térség biztonsága iránti elkötelezettségével kapcsolatban. Ugye Trump megkérdőjelezte többször is esetleg, hogy a NATO-ra is szüksége van ilyen körülmények között. Emlékszünk arra, hogy Emmanuel Macron, francia elnök, ugye bedobta azt, hogy a NATO agyhalott. Ezek mind olyan dolgok, amik valószínűleg muzsika szóként csengtek az orosz fülekben, hiszen ha Putyinnak valami érdekében állt, akkor pont ez, hogy a NATO-n belüli, a NATO, a számára létező NATO percepciójában létező NATO fenyegetés csökkenjen, és pedig kiváló volt ez az időszak.
De már Macront említetted, akkor Trump mellesleg ki is lépett a párizsi klímaegyezményből is. Ezek a lépések egyébként összeforrasztották jobban az Európai Uniót, vagy inkább csak értetlenségeket szültek?
Először kezdetben értetlenségeket szültek, utána pedig egyfajta új realitás érzéket váltottak ki az Európai Unió térfelén, ugyanis a legfontosabb kérdés, ezt akartam mondani igazából, tulajdonképpen ami a leginkább megrendült a Trump, az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti viszonyban, és ez példát volt szerintem a második világháború óta, az a bizalom. Eltűnt a bizalom, megroppant a bizalom, az európaiak bizalma az Egyesült Államokban. Az, ugye az Egyesült Államok, ha megnézzük az európaiak, mit várnak az Egyesült Államoktól általában, a stabilitás, a biztonságuk, a kollektív védelem, a biztonság, és az, hogy az Egyesült Államok egy globális, progresszív globális szerepet tölt, vezető szerepet töltsön be. Ez Trump idején, ugye a Trumpnak a, és ez válasz a kérdésedre is, ugye ahogy a multilateralista struktúrákhoz, multilateralizmushoz viszonyult, ami gyengeségnek tekintett, ehelyett inkább előnyben részesítette a vadnyugati stílust, ugye gyakran rúgdosta be az ajtókat páros lábbal, így gyakran olyan egyoldal intézkedéseket hozott a szövetségesekkel való konzultációk nélkül, például az Európai Uniót acél és alumínium tarifákkal, büntetővámokkal sújtotta, előzetes konzultációk nélkül, tehát szerette ő igazából tulajdonképpen eljátszani ezt a vadnyugati stílust egyoldalú döntésekkel. Mindaz, ami korábban jól működött, ez eltűnt Trumplat. Nem mondom azt, nem állítom azt, hogy csak negatív dolog történt, de azért látható volt, hogy szinte a végsőkig feszítette a húrt az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Ehhez képest a változás a legjobb pillanatban érkezett. Még egy újabb 4 év Trumppal, hát nem tudom, hogy hova sodorta volna a transatlanti viszonyrendszert.
És akkor már át is tértünk az új amerikai elnökre. Brüsszel mit vár Joe Bidentől?
Újra kell építeni a bizalmat, és újra kell építeni a kapcsolatokat. Nagyon fontos szerintem észrevétel, rengeteg amerikai és az európai oldalon is rengeteg szakértő, akik viszont napi szinten foglalkozik az Egyesült Államokkal, elmondják, hogy nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió egy régi lapot nyit újra, hanem egy új lapot nyit. És ez nagyon fontos, azt hiszem. Tehát azt hiszem, hogy Antony Blinken, a jövendő külügyminiszter mondta azt, hogy az Egyesült Államoknak nem egy volt világgal kell most bánnia, hanem egy új világgal kell bánnia. És azt hiszem, ez nagyon fontos lesz az EU-amerikai kapcsolatok újjáépítésében is, márpedig annak értelemben, hogy az Európai Unió is egy realitás érzéke van, és ez Trumpnak is köszönhető volt természetesen, hiszen az EU is elindult egyfajta stratégiai önállóság, ugye ez a stratégiai autonómia önállóság, ez egy viszonylag új jelszó, doktrína az Európai Unióban, aminek az a lényege, hogy az Európai Unió ne függjön, ne csak egyébként a stratégiai vetétársaitól, vagy ellenfeleitől, hanem a szövetségeseitől se annyira, látható az Egyesült Államok.
De akkor lényegében ez a Trump korszak hozadéka az Európai Unió számára, ha jól értem.
Igen, és ennek van pozitív oldala is. Tehát a pozitív oldala az, hogy az európaiak rájöttek arra, hogy az Egyesült Államokra nem tudnak minden körülmények között számítani, és ez tulajdonképpen jó is, hogy fel kell nőniük sok esetben a saját felelősségükhöz. Nem elég, hogyha az Európai Unió csak egy gazdasági óriás, hanem külpolitikai szerepet is, nagyobb szerepet kell vállalnia, ugye védelmi politikában is el kell indulnia egyfajta közös védelmi politikai unió kialakítása felé, és lehetne még sorolni egyébként, és ugye erélyesebben kell fellépnie gyakorlatilag gazdasági érdekeit tekintve is, tehát egy sokkal asszertívebb Európai Uniónak kell lenni. Ez ugye Kezdetben úgy fog feltűnni, úgy is tűnik sokszor, hogy az Európai Unió csak ismételgeti, mantrázgatja ezt, és a gyakorlatban nem sok minden látszik ebből. De hogyha még a törpe is csinálja sokáig, és sokáig mondja, akkor egy idő után elkezdi elhinni. Márpedig az Európai Unió úgy tűnik azért, hogy képes, vagy talán kész is lesz emögé eszközöket is helyezni. És úgy gondolom, hogy ha az Európai Unió az képes lesz erre, akkor a Biden adminisztrációnak, kormányzatnak is könnyebb lesz az Európai Unióval együttműködni, nem lesznek tulajdonképpen esetleg felesleges kűrök, és nem lesznek felesleges illúziók egymással szemben. Azt sokan mondják, hogy Bidenék esetében vissza fog térni az Egyesült Államok arra az útra, amit az Európai Uniós úgy üdvözöl, és amivel jobban többet tud kezdeni, ugye ez pedig valóban a multilateralizmus, tehát Bidennek az egyik első lépése lesz, hogy visszacsekkol a klímaegyezmény, a párizsi klímaegyezménybe, és ez számos téren gyakorlatilag vissza fogja vonni Trumpnak a nagyon ellenmondásos és izolációra utaló döntéseit.
De azt mégsem lehet kijelenteni, hogy nem térnek azért vissza az Obama korszakhoz, tehát a 4 évvel ezelőtti állapotokat nem akarja senki újjáépíteni, vagy újra akarja építeni?
Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát úgy gondolom, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a helyzet változott. És az is nagyon fontos, hogy Bidennek azért nem lesz nagyon szilárd háttere, belpolitikai háttere. Itt van egy nagyon fontos dolog, azt hiszem, hogy ugye azért láthattuk azt, hogy az elmúlt években, ugye Trump is, végrehajtási rendeletekkel kerülte meg sokszor a törvényhozást. Ha Biden is ezt csinálja, ez egy bizalmi kérdés is. Az európaiak ugye azt szeretnék látni az Egyesült Államoktól, hogyha most visszacsekkolnak, visszajönnek a klímaegyezménybe, és a például az egészségügyi világszervezetbe és más multilaterális struktúrákba, akkor ezt úgy teszik, hogy nem csak 4 évre teszik. Van egyfajta bizalomhiány a tekintetben az Európai Unióban, hogy visszafordíthatók-e ezek a folyamatok. Márpedig azt tudjuk nagyon jól, hogy annak ellenére, hogy a szenátusban is minimális többsége lesz, ugye pont Kamala Harris az alelnök lesz a plusz, amivel a demokraták többséget szereznek a szenátusba, ez nem elég biztonság arra ahhoz, hogy Biden a republikánusoktól függetlenül tudjon tevékenykedni külpolitikai vagy belpolitikai kérdésekben. Tehát a belpolitikai kötöttségei nagyon meg fogják határozni a külpolitikai mozgásterét is. Látható, hogy Biden ezt, és teljesen jogosan egyébként, és mindenki számára helyesen szerintem, nyilván amit Trump csinált, abból sok mindent le kell vonni neki is, amit Trump is jól csinált, és ebben például az is benne van, hogy valahol a középosztályt meg kell erősíteni. És ennek fogja nyilván a külpolitikát is alárendelni, azt elvárni az Európai Uniótól, csak az Európai Unió két szép személyét fog a Biden itt Európa barát politikát folytatni, nyilván nem logikus és nem elvárható. Viszont nagyon sok fog változni tartalomban, és nagyon sok fog változni, még több fog változni szerintem stílusban. Az Egyesült Államok hallgatni fog, olyan gesztusokat fog tenni a NATO-n belül is, máshol is, hogy hallgatni, és konzultálni fog majd partnereivel, ami annyira kimaradt az elmúlt 4 évben, és ne felejtsük el azt is, ez majd egy nyitott kérdés egyébként, hogy Bidenék, ugye, és ezt Magyarországon is sokan felteszik kérdésként, hogy Bidenék milyen nagy hangsúlyt helyeznek majd arra, hogy a demokratikusra, az demokratikus értékekre, a jogállamiságra, stb. Na, ezek nyitott kérdések, hogy nyilván nagy hangsúlyt helyeznek, hiszen demokraták általában nagy hangsúlyokat szoktak helyezni erre. A kérdés az, hogy ezt milyen módszerekkel fogják tenni.
Említetted a konzultálást. Itt 27 tagállammal akar majd Washington konzultálni, vagy az egész Európai Unióval. Ugye a Donald Trump-féle adminisztráció egyes elemzők szerint a közösség megosztására törekedett, és ezért próbált egyes tagállamokkal jóban lenni, illetve felvenni a kapcsolatot. Mit lehet tudni a Biden-féle elképzelésekről?
Igen, én úgy gondolom, hogy ezt nem ideológikusan fogja megközelíteni Biden, hanem pragmatikusan. Miért mondom ezt, hogy pragmatikusan? Mert ugyan Donald Trump nyilván nem is értette az Európai Uniót, nehézsebb ütközött számára a térképen is elhelyezni sokszor, legalábbis néhány tagállamát, de nem is az a fül, a csapatosan nagyon értette az Európai Uniót, vagy nem hagyták, hogy értse az Európai Uniót. Ugye Bideneknek azt kell megnézniük, hogy mikor, milyen ügyekben az Európai Unió a tárgyalópartnerünk, és milyen ügyekben tagállamok. Tehát magyarán csak annyit kell tudniuk kinyitni a könyveket, és megtudni újra, ezeket ismerik nyilvánvalóan, hogy az Európai Uniónak hol vannak, milyen kérdésekben vannak nagyon fontos szerepe. Ilyen a kereskedelmi politika például. Ilyen a versenypolitika is. Tehát vannak egy csomó ügy van, olyan ügy, ilyen egyébként ez a zöld digitális átalakulás is, a gazdaságpolitika, tehát egy csomó dolog van, amiben egyszerűen nem éri meg Bidenék számára csak a tagállamokkal tárgyalni, nyilván ezt vegyíteni is fogják, hiszen Franciaország és Németország különösen önmagában is megáll egy amerikai stratégiában, de ez mindig is így volt. Én úgy gondolom, hogy Bidenék újra fel fogják fedezni az Európai Unió hasznosságát, egyszerűbb is lesz nekik az Európai Unióban olyan kérdésekről tárgyalni, amelyek nem a tagállamok kezében vannak többé. Tehát én azt mondom, hogy nem ideológikusan kell hozzáállni, hanem úgy, hogy rutinosan, illetve pragmatikusan fog hozzáállni ez a Biden csapat is szerintem. Tudni fogják azt, hogy mikor kell az Európai Uniónak a telefonszámát tárcsázni, és mikor kell mondjuk Merkel vagy Merkel utódjának a telefonszámát tárcsázni. És ne felejtsük el, lesz egy nagy változás is. Nagy-Britannia. Ugye Nagy-Britannia az Európai Uniónak már nem tagja, és nyilvánvaló én az Egyesült Államok a Nagy-Britanniát továbbra is nagyon fontos partnerének fogja tekinteni. Én azt hiszem, Bidenék azt fogják megmutatni, egy olyan gyakorlatot fognak megmutatni, hogy ők nagyon pragmatikusan fognak szövetségeket építeni a világ minden tája felé. Néhol az Európai Unióval, néhol egyébként előfordulhat egyes esetekben, hogy például a Kína politika esetében, hogy nem biztos az Európai Unióval szorosan, akár az Európai Unióval szemben is, hogyha úgy találják, hogy az Európai Unió esetleg túl nagy engedményeket tesz bizonyos területeken Kínának.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!